Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk jó pásztor vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk János evangéliumában a 10. fejezet 11. versétől kezdve a következőképpen. Jézus így szólt: én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán az egyházi esztendő legszebb vasárnapjai, a húsvét ünnepe utáni vasárnapok, hiszen ekkor van szó arról, hogy a feltámadott megjelent az övéinek, és tovább pásztorolta őket. Megjelent azoknak az embereknek, akik teljesen kétségbe estek, kilátástalan helyzetben voltak, úgy, ahogyan sokszor mi is így vagyunk ezzel, ezért mondom, hogy a legszebb, mert pont azoknak jelenik meg, akik kiábrándultak, kétségbe esettek. Annyira, hogy még az utcára sem mertek kilépni, bezárták az ajtóikat, és ott várták tanástalanul a jövőt, ami már teljesen szertefosztott az ő számukra. És ezeknek az embereknek megy Jézus, jelenik meg Jézus, hogy lelket verjen beléjük. Ezt teljesen szó szerint kell értelmezni. Hiszen amikor megjelent középen, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy békesség néktek, rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket. Mi sokszor gondoljuk azt, hogy megyünk és valakibe lelket verünk. Mi nem tudunk lelket verni senkibe se. Nem tudunk lelket lehelni. Ez csak a mindenható Isten, az ő fia Jézus Krisztus tudja megtenni. Mert a teremtésnél is ez történt. Megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az orrába. Csak ő tud lelket verni belénk. Bár ez egy csúnya magyar kifejezés, igazából a Biblia sokkal szebben mondja, hogy lelket lehelt. Az övéinek jelent meg, ez is egy nagyon fontos dolog feltámadás ünnepe után, hogy mindig az övéinek nyilatkoztatja ki magát Jézus. Nem jelent meg Pilátusnak. Nem ment vissza kísérteni a nagy tanács tagjait, hogy lám-lám feltámadtam. Nem ijesztett rájuk, vagy ahogyan mondjuk, olvastuk az oltár előtti igében, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hogy majd visszajövök, és majd meglátjátok. Az övéinek jelent meg. Gondoljunk még Pál apostolra. Megjelenik neki, amikor még Saulnak hívják, a damaszkuszi úton. Bár ellensége volt Saul. Azért ment Damaszkuszba, hogy összeszedje, börtönövesse, kivégeztesse Jézus követőit. De mégis Jézusé volt. Mégis megjelent neki az Úr Jézus. kijelentette magát neki, és csak ő volt, aki látta Jézust. Csak az övéinek jelent meg. A többi katona, aki vele volt, nem látta. Semmit nem láttak. Csak hallották, hogy valami történik. De ne álljunk meg egy 2000 évvel ezelőtti történetnél, Saulnak a megtérésénél. Ugyanezt történt akkor, amikor, amit még valamikor 10 éve, 12 éve vetített a Pilis Csabai egyik konferencián, Brevolszkiné Pintér Márté, és azóta itt a gyülekezetben is már néztük bibliaórán Alinak a Jézusa találását. Ali az, aki Törökországban él, és valamikor 15-20 éve történt valamikor ez az esemény vele, hogy szabadulni szeretett volna az alkoholtól, mert habár ő egy muszlim hívő, nagyon zavarta őt, hogy nem tud szabadulni tőle, és veri a feleségét. És ezért költözött át Szaúd-Arábiába, ott vállalt munkát, mert ott alkoholtilalom van. De nem segített rajta az alkoholtilalom, mert ott is be tudta szerezni az alkoholt feketén. És akkor még egy reménye volt, hogy elmegy a Hádzsra, ugye a mekkai zarándoklatra, hát ha ott majd Allah segít rajta. Elment, és ott történik, Isten egy álmot, egy látomást ad neki, megjelenik neki Jézus, érdekes, hogy felismeri, hiszen ugye a muszlimok is tudnak Jézusról azért, ha csak egy emberről is, és Jézus neki azt mondja, hogy te az enyém vagy, te hozzám tartozol, menj el közülük, menj el, neked semmi közöd nincsen ezekhez az emberekhez, te hozzám tartozol. És ott változik meg Alinak az élete. Nem jelent meg az egész muszlim közösségnek, aki kereste őt, aki meg akarta találni, annak jelentette ki magát. És ment haza a feleségéhez, hogy, és az kérdezte a feleséget, te miért sírsz? Hát azért, mert Isten már megbocsátott nekem, de vajon te meg tudod nekem bocsátani mindazt, amit vétettem ellened? A jó pásztor feltámadása után megjelenik az övéinek. Nem mese, nem 2000 éve, hanem utána is, ma is megjelenik az övéinek. Az is hozzá tartozik azonban Jézus személyéhez, hogy nem értették igazán az emberek. Itt a János evangéliumában a 10. fejezetben már a csúcspontján van Jézus a népszerűséget tekintve. Sőt, már azt is tudjuk, hogy már vissza is esett valamennyire a csúcspontról, hiszen csomóan otthagyták őt, nem akarták követni. De amikor az 5. fejezetben szó van arról, illetve a 6. fejezetben, hogy megvendégeli az 5000 embert, akkor olyan mértékű népszerűségre tesz szert, hogy királlyá akarják tenni, de ő nem akar alkalmazkodni a tömeg elképzeléseihez. Ő ezt nem vállalja, elvonul. Mert ő olyan pásztor akar lenni, aki az életét adja a juhokért. Mert hogyha ő vállalja azt, hogy király lesz, vállal egy politikai szerepet, akkor törvényszerű, hogy másoknak kellett volna az életét adnia értük. Úgy, ahogy ma is így van, a politika erről szól. Van valaki, akinek az életünket kell, hogy adjuk. Szó szerint, nem szó szerint, ez most teljesen mellékes, neki kell áldozni magunkat. Az ő népszerűségét kell növelnünk. Őt kell szidni, vagy őt kell magasztalni. Ez a politikai élet. Nagyon megrendítő az, amikor Jézus bevonulásáról tanítunk a gyerekeknek, és akkor tényleg átgondolni felnőtt fejjel is azt, hogy miért nem vitt magával mondjuk zélótákat, katonákat Jézus erre a bevonulásra. A kis ujját kellett volna, hogy megmozdítsa, hogy az egész zélóta sereg mellé álljon, és harcba induljanak a rómaiak ellen. Semmit nem kellett volna tennie különösebben. Mindenki mellé állt volna. Miért nem vitt magával a fegyvert? Miért nem fehér lovon vonult be, hanem szamárháton? Azért, mert ő olyan pásztor akar lenni, aki nem akarja, hogy az életét adja bárki is érte. Nem akar, nem követeli a javainkat, nem követeli az életünket. Ő adja oda mindenét nekünk, mert nekünk semmink nincsen. A mai vasárnak az a latin megnevezése, hogy misericordia domini, az Úr szeretete. Az Úr szeretetével van tele a föld. Ízlelgettem ezt a kifejezést, hogy misericordia. A mizéria szót mindannyian tudjuk. Ugye az nyomorúságot, szerencsétlenséget jelent. A kordia az a szív. Hogy Istennek olyan lelke van, olyan szeretete van, amely ott van bennünk, velünk a nyomorúságban, az ínségben, a mizériában ott van. Na ennek a vasárnapja van most. A jó pásztornak olyan szíve van, hogy ott van azokkal, akik a legmélyebben vannak. Azt gondoltam, hogy én most két bizonyságtételt olvasok fel arról, hogy két ember hogyan tapasztalta Jézusnak a pásztorolását ínségben. A Paraklétosz kiadót azt mindannyian ismerjük, hiszen tőlük szoktuk rendelni a könyveket, amelyeket meg lehet vásárolni, még most is például ki vannak téve a húsvétkor küldött könyvek. És a Paraklétosz kiadónak van egy vigasztaló körlevele, amelynek a főbb bizonyságtételeit összegyűjtötték 2002-ben egy könyvben, amik az a cím, hogy én vagyok a megvigasztalótok. Csak most gondoltam rá, ugye tudjuk a központjuk Kiskunfél egyháza, ahol egy egyesült protestáns egyház van, evangélikusok is vannak, reformátusok többségben. És akkor most figyeltem fel rá, hogy mit tettek ezek a reformátusok, mit tettek ennek a könyvnek a címlapjára, a megfeszített Jézust. Aki egy kicsit tájékozott, az tudja, hogy ez mit jelent. A reformátusok nem szeretik a korpuszt a kereszten. Ők a református egyházon belül a karizmatikus megújulást képviselik, szeretik. Mert szeretik a középpontba tenni a megfeszített Jézust. Ahogyan Pál is. Senkiről, semmiről nem szeretnék tudni közöttetek, csak Jézusról. Róla is, mint a megfeszítettről. Na és az egyik bizonyságtétel, úgy hívják, hogy Komonyi Zoltán, ő egy jogász, annak idején személyesen meg is ismertük őt, nagyon aranyos, idős ember volt már akkor is. A következőket írja. A jobb oldalam percről percre bénult. Beszédem szinte érthetetlen dadogássá vált. A vizsgálat után az orvosnő valahogyan mégis megértette kérdésemet. Van-e szerinte remény a gyógyulásomra? Nem tudom. Majd egy hét múlva meglátom, mondta. Másnap egyik járóképes szobatársamtól egy pohár vizet kértem. Nem értette. Mit akar? Kérdezte. Megismételtem. Bosszusan legyintett, és otthagyta. Nyilvánvaló, egy ilyen érthetetlenül dadogó félkegyelművel nincs mit kezdenie. Mikor megpróbáltam az ágyakba kapaszkodva vécére menni, az egész szoba kiabálni kezdett. Hova megy? Elesik? Tényleg elestem. Többször is. Gondolatban a Kolossé 1.24 jött elém. Betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben, az ő testéért. Az értelmemmel soha nem értettem teljesen ezt az igét, hiszen a Krisztus szenvedése teljes és tökéletes volt. Mi híja lehet tehát? Ugyanakkor értettem a szívemmel. Mégsem volt könnyű igent mondani rá. Igen, hogy azt az időt, amit még idebent kell töltenem ágyban, bénán, némán éljen végig. Aztán estére elfogadtam. Néhány óra múlva újabb ige jött a szívembe. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Engedne néktek, mondta Jézus. Elkezdtem úgy imádkozni. Még le sem telt a doktornő által mondott egy hét, a hatodik napon 60-szor legugoltam, és felálltam. Soli Deo Gloria. Van egy másik bizonyos értétele, és ezt nem olvasom fel, csak azzal fejezi be, amikor meggyógyul, és akarja adni a borítékot a doktornőnek, hogy azt mondja a doktornő neki, hogy ön biblia olvasó ember. Tudnia kell, hogy ami történt, azért egyedül Istent illeti meg a köszönet. Vannak olyan orvosok, akik tudják, hogy kit illet a gyógyulásért a köszönet. És vannak olyan betegek is, akik tudják ezt. Másik. Ennek az a címe, ennek a bizonyosértételnek, hogy a két tolókocsi. A Biblia egyik legnehezebben elfogadható igéje az itt következő. Mégis igaz. Akik Isten szeretik, minden javukra van. Róma 8:28. Igaz történettel példázom. Biharugrán élt egy boldog házaspár. Azért választottam ezt, mert Biharugráról ismerünk egy nagyon kedves református lelkésznőt, és az ő ismeretségi körében vannak a szereplők. Egy boldog család. Szülők és két szép fiúk, Viktor és János. Eleven kedves gyermekek, iskolások. 10 éves korukban a szülők észrevették, hogy gyengül a lábuk. Orvoshoz vitték őket, akik megállapították, ideg és izom sorvadás mindkét gyermeknél. A kétségbe esett szülők kórházba vitték őket, ott mindent elkövettek és megtettek értük, de hiába. Tolókocsiba kerültek. Vége volt a játéknak. A helyzet kétségbeejtő volt, de valami csodálatos dolog történt. Amikor legnagyobb volt a bánat, a fiúk megismerték Jézus Krisztust, és szívükbe fogadták. Attól kezdve megváltozott az életük. Különösen János vigasztalt a szüleit. Tolókocsiban járták Biharugra utcáit, így jártak a templomba is, sok-sok éven át. Bizonyságot tettek a gyülekezet előtt, hogy ők is boldogok. Nem tartották magukat rokkantnak, mert lelkiekben egészségesek, épek és boldogok voltak. Biharugra lakossága kivétel nélkül adakozott, amikor a templom megújításáról volt szó. A megújított templomban új kenyérre való úrvacsorosztáskor ott volt a két tolókocsiban ülő, sugárzó arcú fiú is. Hálatelt szívvel részesültek a szent vendégségben. Aztán jött a váratlan fordulat. Hűvös őszi napon János megfázott, tüdőgyulladást kapott, és a kórházban már nem tudtak rajta segíteni. Eltemettük Jánost nagy részvéttel. Az egész falu népe gyászolta. János 50 000 forintot hagyott az egyházra, a harangok felújítására. Ez volt az utolsó bizonyságtétele. 5 hónap múlva testvére Viktor is követte őt a minden élők útján. A minden élők útján. Árván maradtak a szülők, és árván maradt a két tolókocsi is. A tulajdonosaik nem éltek hiába. Nagy űrt hagytak maguk után a családban és a gyülekezetben. Ők nagyon szerették Istent, és bár testileg betegek voltak, lelkileg ez a betegség is javukra szolgált. Legyen áldott emlékük, írt a Tóth Imréné. Pásztorolás. Jézus pásztorol, és az egész életünk lényegében nem más, mint Jézus pásztorolásának a története. Betegségnek, gyógyulásnak, elköltözéseknek a sorozata. Ez az életünk. És szerintem mi is össze tudnánk állítani egy ilyen könyvet. Hogyha megfogalmaznánk. Lehet, hogy létrejön egyszer. Megfogalmazhatná mindenki, hogy ő hogyan tapasztalta Jézus pásztorolását, hogyan tapasztalta a gyógyulását, hogyan tapasztalta a vigasztalás gyászban. Rengetegféle téma előkerül ebben, nem csak ezek, de ezek is. Az életünk Jézus pásztorolásának a története, vagy Jézus ránk találásainak a története. És annak a története, hogy hogyan teszi le az életét, értünk. Mert ugye ezt mondja, hogy ez az ő küldetése, hogy letegye az életét, értünk, és aztán ismét visszavegye. És ezért hihetjük azt, hogy hát mi is visszakapjuk vele rajta keresztül az életünket. Nem itt, nem az a reménységünk, hogy mindenki meggyógyul. Azért olvastam mind a kettőből, egyik egy gyógyulás, mert az is van. A másik egy lelki gyógyulás, ami még több, mint a testi gyógyulás. Velünk jön, pásztorol bennünket az Úr Jézus. Sajnos azonban vetélkedések is vannak a pásztoroltak között, ezért mondja Jézus azt, hogy neki vannak más juhai is. Azokat is vezetnie kell. Azok is hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Ugye most még úgy énekeltük, hogy egyé lenni képtelen az Isten egyháza. Vetélkedés van a pásztoroltak és a pásztorolt gyülekezetek között is. Újabban sokszor megkérdezik, tőlem is megkérdezték egyszer, hogy az ön gyülekezete élő vagy halott? Talán mostanra tudom a választ, úgyhogy ha valaki nem tudja a választ erre a kérdésre, akkor ne csodálkozzon rajta. Mert itt van a vetélkedés. Kié a jobb? Kié az élőbb gyülekezet? Ugyanúgy, ahogy a tanítványok vetélkedtek egymással annak idején, hogy ki a nagyobb, ki fog majd jobbra-balra ülni Jézus mellé. Hát ma is így vetélkednek a pásztorolt emberkék. És akkor ugye eszembe jutott, hogy nem az a kérdés inkább, hogy mit mond Jézus rólunk. Mondjuk a Jelenések könyvében nem találunk semmi olyat, hogy a szárdiszi gyülekezet mondjuk elkezdi mondani, hogy mi élő gyülekezet vagyunk, Úr Jézus, megvalljuk előtted hittel. Semmilyet nem találunk. Azt viszont találjuk, hogy Jézus azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nagyon veszélyes az, amikor osztályozzuk a másik hitét, osztályozzuk az egyik ember, osztályozza a másikat, egyik gyülekezet osztályozza a másikat. A csúcs az volt, amikor egyszer valaki mondta, hogy na de hát hogyan legyünk ökumenikus kapcsolatban egymással, mondja a pünkösdi lelkipásztor, hát nálatok nem mindenki van megtérve. Na az akkor még nagyobb baj, hogyha valaki azt hiszi, hogy a saját gyülekezetében mindenki tökéletes. Az még nagyobb baj. Annál nagyobb gond nincsen, hogyha azt hiszi valamely gyülekezetnek a tagsága, hogy nekünk már nincsen szükségünk megtérésre. Nagyon nagy bajok vannak az egyházban. Nagyon nagy bajok vannak a pásztorolt gyülekezetekben. Élő, eleven gyülekezet lehetünk, de lehet, hogy Jézus azt mondja, hogy halott vagy. Viszont nem kell félnünk ettől, mert a pásztor nem mond le a halottról. Mert a pásztor nem mond le az elveszettről, hanem pont, hogy az elveszettet keresi meg. Pont, hogy a halottat támasztja fel. Nem azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy végetek van, hanem azt mondja, ébredj fel és erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Mert vannak lelkileg élők, vannak lelkileg halottak egy gyülekezetben, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy élő pásztorunk van-e. A kérdés az, hogy ismerjük-e a pásztort, mint ahogyan ő ismer bennünket, hiszen ezt olvastuk, hogy én ismerem az enyémet, és ők ismernek engem. Ez a kérdés. Akarsz-e az övé lenni? Hallod-e az ő hangját, hogy mit mondott a mai istentiszteleten neked? Az, hogy ki mit mondott rád, Hogy ki mit mondott az evangélikus egyházra, az vajmi keveset számít. Az számít, hogy Jézus mit mond nekünk. Mit mond a mi szívünkben. A pásztor számít. És itt hadd mondjam még azt is, ugye vannak, akik szeretik magukat lelki pásztornak nevezni, úgy gondoltam is, hogy sokkal elegánsabb egyébként, hogy lelki pásztor, mint csak, hogy lelkész. És ugye elgondolkoztam rajta, hogy van egyáltalán más pásztor Jézuson kívül? Jól van ez így, ahogyan nálunk nevezik. Nincsen szerintem más pásztor. Egyetlen jó pásztor van, sőt, egyetlen pásztor van, aki az életét adja a jókért. Mi csak béresek vagyunk. Addig maradunk, amíg jó jön minden. Amikor baj van, akkor odébb állunk. Remélem, hogy nem így lesz, és sokan kapunk erőt a hűségre, az Úr Jézustól, az igazi pásztortól, de nem vagyunk mi pásztorok. Vannak, akik ismerik azt a történetet, ami a 23. Zsoltárról szól, amelyben egy, nem tudom, egy színházi előadáson, azt hiszem, szavalják el ketten a 23. Zsoltát, ugye a jó pásztoros Zsoltát. És akkor először egy színész, ugye nagyon jó orgánummal, kitűnő rétori talentumokkal hangsúlyozva, meghatva az embereket, mondja el, és akkor befejezi, akkor hatalmas tapsvihar van a színházban, és köszönik a művésznek az előadást. És aztán jön egy idősebb ember, és ő is elmondja a 23. Zsoltárt, sokkal kevésbé szépen, ő szavaló versenyt nem nyert volna. Viszont, amikor véget ér, akkor a nézőtéren csend, elmélyedt ima, döbbenet fog el mindenkit. És akkor visszajön a színész, és akkor azt mondja, hogy el kell valamit mondanom, hogy mi a különbség kettőnk szavalata között. Azt mondja, én nagyon jól ismerem a Zsoltárt. Az én öreg barátom viszont ismeri a pásztort. Nem azt akarom mondani, hogy baj az, vagy nem baj az, hogyha nem ismerjük a Zsoltárt. Nem baj az, ha nem ismerjük a Szentírást. Kell, hogy ismerjük, sokkal jobban, mint eddig. De a legfontosabb, hogy ismerjük a pásztort, aki pásztorolt idáig, és pásztorolni fog ezek után is. Remélem, hogy mindenki megkapott egy kis színes kiadványt az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek a kiadásában, mert azért ragadták meg a három püspökünk az alkalmat, hogy most jó pásztor vasárnapján, hivatás vasárnapját is ünnepeljük, vagy arra is gondoljunk, hogy Isten elhívott bennünket, mert nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek, akik meghallják a jó pásztor hangját, továbbadják az ő hívását. Nagyon-nagyon nagy szükség van azokra, akik akár lelkészként, hitoktatóként, lelkigondozóként, vagy egyszerű gyülekezeti tagként meghallják azt, hogy az Úr Jézus azért jött, az a küldetése, hogy letegye az életét és ismét felvegye értünk. És hogy ezért mi is le tudjuk tenni az életünket érte, és az ő kegyelméből felvehessük. Ezért fogjuk majd használni ezt a kis kiadványt majd a ének és imádság tekintetében is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy azt a küldetést adtad az egyetlen pásztornak, a jó pásztornak, hogy letegye az életét, és köszönjük neked, hogy olyan hatalmat adtál neki, hogy ő vissza is tudta venni azt. Hálásak vagyunk, hogy ezért meg tud jelenni a mi életünkben, a mi kétségbeesésünkben, magunkra zárt ajtóinkon keresztül, és lelket tud verni belénk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy ezt te megteszed, és köszönjük azt a sok-sok csodát, amit eddig is tettél már az életünkbe, és leginkább arra kérünk, hogy azt a nagy csodát ad, hogy megújuljon teljesen az életünk, és eléd tudjuk letenni, kérve, hogy cselekedj bármit, amit szeretnél velünk cselekedni. Amen.